Kapcsolatban kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna ismét elhalasztotta a barátság kőolajvezeték újraindítását, ezúttal holnapra, február 25-ére tolták el a határidőt, a késlekedés okáról nem adtak tájékoztatást. Nincs technikai akadálya annak, hogy a barátság kőolajvezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás, olvasható abban a válaszlevélben, amelyet a miniszterelnök Antonio Costának az Európai Tanács elnökének küldött. Ehhez kizárólag Ukrajna politikai döntésére van szükség, tette hozzá Orbán Viktor. Az ETI elnök a lojális együttműködés elvének megsértésével vádolta a magyar kormányfőt. Az ukránok azt akarják, hogy a választások előtti hetekben üzemanyag hiány legyen és 1000 forintos benzinár, írt a Facebook oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor bejegyzése szerint ezt azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányt és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra. Magyarországnak az a célja, hogy minden szomszédjával jó viszonya legyen, ez Ukrajnára különösképpen igaz, mert ott 100 000-es nagyságrendben élnek magyarok, jelentette ki Orbán Viktor este a Sűsápan rendezett fórumon. A miniszterelnök hangsúlyozta, ezért nem állították le az elektromos áramszállítást, mert annak a levét elsősorban a kárpátaljaiak és a magyarok itták volna meg. Megismételte viszont, hogy amíg nem jön az olaj a barátságvezetéken, addig nincs pénz Ukrajnának. A kormányfő kifejtette, ami most ott történik, az rendkívül veszélyes, mert fel akarnak fegyverezni egy 800 000-es hadsereget európai pénzből, a mi érdekünk viszont, hogy Európa állapodjon meg az oroszokkal, kössenek békét. Vladimir Putyin orosz elnök nem tudta elérni háborús céljait, nem törte meg az ukránokat, nem nyerte meg ezt a háborút, jelentette ki az ukrán államfő videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangoztatta, megvédték Ukrajnát és mindent megtesznek a béke megteremtése és az igazságszolgáltatás érdekében. Békét akarunk, erős, méltóságteljes és tartós békét, fogalmazott. Közlés előtt nem sokkal megérkezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ukrán fővárosba Kijevbe, hogy a 4 éve tartó háború évfordulója alkalmából tolmácsolja az Európai Unió támogatását. Az ukrán elnök arra kéri az Európai Uniót, hogy minél előbb álljanak elő egy dátummal, amikor országa csatlakozhat a közösséghez, írta meg a brit Financial Times. Volodymyr Zelenszkij szerint a csatlakozásnak már 2027-ben meg kellene történnie, hogy Oroszország ne tudja blokkolni azt akár a következő 50 évre. Az elnök az orosz invázió 4. évfordulója alkalmából adott interjút a lapnak. A 24.hu portál beszámolója szerint a tőzsdei kisbefektetőket képviselő szövetség bennfentes kereskedés gyanúja miatt a jegybankhoz fordult egy a MOL-lal kapcsolatos ügyben. Január 27-én megszakadt az orosz kőolaj Magyarország felé irányuló szállítása, ezt követően került sor részvények értékesítésére. A MOL NRT 4 vezetője összesen mintegy 1,5 milliárd forint értékben adott el részvényeket, miközben a tőzsdei egyéni befektetők érdekvédelmi szövetsége szerint a barátságvezetéken történt leállásról csak hetekkel később jelent meg hivatalos tájékoztatás. A MOL közlése szerint tőzsdei kommunikációjuk mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Új United Nations University intézmény jön létre Magyarországon, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs azt mondta, Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézeténél létesül az új ENSZ Egyetem. 200 milliárd forinttal 700-ról 900 milliárdra emelik a Demián Sándor programon belül elérhető és rendkívül népszerű Exim konstrukció keretösszegét, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. A Demián Sándor program célja a KKV-k méretének megduplázása, az export ösztönzése és a hazai vállalkozások működésének támogatása, beruházásaik és befektetéseik előmozdítása, valamint a nemzetközi versenyképességük növelése, fűzte hozzá Nagy Márton. 100 milliárd forinttal emelkedik a forgóeszközbeszerzések és beruházások, 40 milliárddal a leasing hitelek és 60 milliárddal a beruházási, illetve zöld beruházási hitelek kerete. Lezárult a Demián Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő program második ütemében beadott pályázatok értékelése, mondta el Szabados Rihárd a Kossuth Rádióban. Két és félszeres túljelentkezés mellett 257 vállalkozás jutott 20 milliárd forint visszanemtérítendő támogatáshoz, ezzel 40 milliárdnyi beruházás valósulhat meg, ismertette a szakállamtitkár. Végül az időjárásról. Változóan felhős, derült lesz felettünk az ég majd holnap. Egy-egy zápor, hódara zápor előfordulhat, a szél pedig időszakosan megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban általában nulla, napközben pedig 10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Reisz Pál, atya ferences szerzetes, az Esztergomi Gimnázium korábbi igazgatója február 21-én vette át a rangos elismerést, a Hit Pajzsa díjat. Ebből az alkalomból felidézek egy korábbi beszélgetésünket, amelyet aranymiséjekor 2017-ben rögzítettem, Gyöngyösi gyermekkoráról, családjáról, ifjúkori élményeiről beszél. Gyöngyösön vagy Gyöngyös környékén láttad meg a napvilágot 42. februárjában?
Valóban Gyöngyösön, a Barátok templomától néhány száz méterre van a családi ház. Ez a közelség nem csak fizikai közelség volt, hanem lelki közösség, közelség is. Szüleim révén is, meg aztán a gyerekkorom ennek a templomnak a tövében alakult és formálódott is.
Milyen családba születtél, és milyen körülmények között éltetek, amikor megszülettél? Édesapád, ha jól tudom, tanárember volt, ugye?
Édesapám valóban tanárember volt, polgári iskolában tanított, és igazgatója is volt ennek a polgári iskolának, amely katolikus iskola volt, amelyet aztán 1948-ban államosítottak.
Említetted, hogy a ferencesek szomszédságában, tehát az alsóvárosban állt a házatok. Hát, ha személyes emléket nem is igen van róla, de hát ott szörnyű dolgok történtek 46-ban, hogyha a háborús éveket át is ugorjuk, mert hát kis Szaléz és egyebek, tehát ott kezdődött az ország kereszténységének a megfojtására irányuló óriási és rettentő kísérlet. Hogyan érintette ez a családodat? Milyen emlékek maradtak fent körötökben?
Igen, 46-ról nekem nincsenek személyes emlékeim, olyan ebben a vonatkozásban legalábbis. A szülőknek igen, a szomszédban lakott az egyik hivatalnok ember, aki szintén áldozata lett ezeknek az eseményeknek, meg aztán, hogy a szóbeszéd, tehát én már csak ilyen másodlagos emlékező vagyok ebbe a tekintetbe. Tehát a szomszéd az hivatalnok volt, nem is volt katolikus egyébként, de hát ugye akkor mindent összevartak, és akárkivel volt valami gond, azt ugyanabban a ügyben próbálták belevonni és tárgyalni. Hát ez az illető az hivatalnokként került bele, és 10 év múlva került elő valahonnan a Szovjetuniónak valamelyik poklából. De az utcában volt más is, aki így került haza, egy fiatal ember, aki meg a szerencséje volt, idézőjelben mondom, hogy levágta a szénbányában a vagon a lábát, vagy a csille, és akkor hamarabb hazengedték, mint a többit. Úgyhogy ilyen szempontból az a fiú, akit emlegettek, hogy a szalma gyerek így úgy, hát aztán hazajött egy számomra, egy nem gyerek, hanem egy komoly fölnőtt volt az, csak hát közben ő gyerekkorába került ki, és évekkel később vissza. Ilyen emlékeim voltak, de úgy közvetlen emlékek csak a hallomásból voltak a kis szaléz ügyében. Tehát az valahogy nem érintett. Az 1948-as időszak, vagy 1950 különösen, az már közvetlenül érintett. Tehát ott már én minisztráns voltam, amikor a barátok egyszer csak, akik mindig kivétel nélkül rendi ruhában voltak, egyszer csak megjelent egyik-másik civilben. Hát egy akkora esemény volt a gyerek számára. Hát ezek olyan kinőtt, vagy ki tudja milyen ruhák voltak, összeszedték a hívektől, vagy kaptak a ferences rendtagok, mikor szétzavarták őket, egy-egy civil ruhát, ami iszonyúan állt rájuk. Mi gyerek szemmel is néztem, hogy ez valami szörnyűség, ahogy ezek kinéznek. Hát hozzászoktam, hogy ezek barátruhában vannak, teológiai tanárok, vagy lelkipásztorkodó ferences atyák, vagy testvérek, akik ott a rendházban bennünket is kormányoztak a sekrestjébe, vagy valami, tehát ilyen valamilyen fontos teendőt láttak el a rendház életébe, hogy ezek egyszer csak világi ruhában jelentek meg. Ez annyi egy ilyen sokkoló élmény volt. A másik része, hogy hatalmas tüntetés volt a városban, a templom előtt, mikor híre járt, hogy jönnek az ávósok. Az ávósok állítólag meg is jöttek, csak mikor látták a tömeget, akkor jobbnak látták a feszültséget nem növelni, tekintettel arra, hogy akkor már a 60-i események megtörténtek, és ott haláleset is volt, meg aztán összevertek mindenkit, aki kezük közé került, tehát ezt itt nem folytatták. Tehát a gyöngyösi ferenceseket nem deportálták máshova, hanem Szombathelyről hozták oda.
A Mariánus ferenceseket, ugye?
Igen, az is teológia volt, és a teológiai tanárikar jött tulajdonképpen át Szombathelyről Gyöngyösre. Ezt én nem tudtam ilyen részletességet, csak az volt a föltűnő, hogy egyik nap ugye ott versenytünk, hogy ki minisztrálhat, mert nagyon sokan voltunk, és ahhoz kevés volt a mise, és egyszer csak dupla annyi mise lett, és akkor 3-4 misén is lehetett az embernek minisztrálni. Hát ez egy nagy élmény volt ilyen szempontból, de én nem tudtam, hogy ennek ilyen sötét háttere van.
48-ban az iskolákat államosították, ez annyira talán nem érintette közvetlenül a gyöngyösi ferenceseket, mert nem működtettek iskolát. Édesapádat érintette, de talán a ferenceseket 48 kevésbé érintette, 50 volt az igazi megrázkodtatás, ugye?
Igen, 48-ban annyiban érintett engem, mert akkor már iskolában elsős voltam. És akkor a hitoktatónk az ferences volt. De akkor, amikor megszüntették, ugye, illetve államosításra került a sor, akkor az apácák tulajdonképpen feladat nélkül maradtak. És akkor az iskolába is egy darabig még be tudtak jönni az apácák. Ez nem sokáig tartott, ez csak egy-két hónap volt, de erre még emlékszem, hogy ilyen váltás volt az iskolában, hogy a Ferenc is átadta a nővéreknek a feladatot, és ez volt nekik tulajdonképpen olyan, hogy is így visszamenőleg gondolok rá, megélhetési alapjuk, hogy taníthattak édesapám iskolájába. Hát édesapám aztán fél évkor már nem volt annak az iskolának az igazgatója, úgyhogy akkor már ilyen hittanoktatás még évvégéig az ment, utána már ez nem ment.
Kikre emlékszel minisztráns idődből a ferencesek közül?
A teológiai tanárok voltak szép számmal.
Igen, ott működött a teológiája. Igen. A kapisztrál rendtartománynak.
Hát nevezetesen akkor Zsigmond atya volt a házfőnök és plébános is egyúttal, aztán Aladár atya volt teológiai tanár, Karácsonyi Aladár, aztán ott voltak a Illés atya, a szitoktatóm is volt, és első áldozásra is fölkészített. Aztán Odilo atya szintén teológiai tanár volt, és ezermester ugyanakkor. Lucius, ez is egy híres tanár volt a főiskolának, egy tudományi főiskolának. Aztán a testvérek azért közelebb voltak hozzám.
Tehát a laikus testvérek.
Laikus testvérek.
Sekresti és harangozó.
Pontosan, mert ők a gyerekekkel olyan értelemben foglalkoztak, hogy a minisztrációt ők szervezték és osztották be. Tehát a teológiai tanárokat kellő tisztelettel és távolságból szemléltük a gyerekfejjel, de a testvérek azok nagyon közel voltak hozzánk, és azok nagyon szép emlékeket hagytak. Simon testvér volt akkor, voltam. Szabó testvér is volt ott, de most hogy mi volt ennek a neve, most már
azért... Szabó testvér, tehát a habitusokat szabta, varta?
Igen, akkor a Magnus testvér, aki a cipőket, tehát ezekkel kerültem kapcsolatba.
Hát ő volt a cipész testvér, de főleg sarukat csinált, nem?
Így van, nekem is volt sarom.
Minisztrásoknak volt kis ferences viseletük is, vagy pedig csak egy sarut kaptál, mert szépen minisztráltál?
Volt rendes minisztráns ruha, ami hagyományos, tehát a szoknya is akkor egy ilyen kis karinggel. A másik pedig a ferences ruha, az ugyanaz volt, mint az időseknek, tehát a rendes ferenceseknek, csak kisebb méretű, ugyanolyan színű, mindenben ugyanaz volt. Tehát nem lehetett volna különbséget tenni, csak a méretek, ugye, mi aprók voltunk, aztán azt fölvehettük.
De hát a minisztráns szoknya és karing alá fölvettétek a kis habitust, vagy pedig mikor hordtátok minisztránsok a habitust?
Hát a habitusokat inkább már a picikét nagyobb minisztránsok, tehát a legkisebbek csak ilyen szoknyát és a karinget. Aztán, hogyha már az ember előkelőbb pozícióba kerülhetett a minisztránsok rangsorába, akkor megkaphatta ezt a habitust is. Aztán az a csúcs volt, amikor már habitust, és akkor még hozzá karinget, úgy, mint ahogy a barátok, a kisbarátok minisztráltak, ugye azok is habitusban voltak, és kaptak hozzá egy karinget, úgy minisztráltak, és azokra nagyon fölnéztünk, ott voltak és a templomban minisztráltak rendszeresen. Úgyhogy ez nagy élmény volt, és később ezekkel a kispapokkal, akik ott voltak, mint fölszentelt barátokkal találkoztam esetleg később, mikor én Eszterlőmbe kerültem. Volt közöttük, akik tanáraim lettek.
Drámai lehetett, mikor a barátok egyrészt nem hordhatták tovább a habitusukat, másrészt hát amikor elfogytak.
Igen, volt három rendtag, aki ott maradhatott abban az időben, tehát papok, és a plébániát átvehették. Ez körülbelül egy évig. Maximum kettőig. Ez apránként őket lemorzsolták, tehát őket el kellett helyezni a püspöknek. Nem maradhattak a ferencesek a saját helyükön, és Zsigmond atya, aki házszülnök volt, meg plébános is, ő tartott ki legtovább, aztán őt elhelyezték valahova az egri főegyházmegyének valamely sarkába káplánnak, és ott volt hosszú ideig. A többiek is, ott Odilo atya is, aztán az Atanáz atya is világi reverendát viseltek már, utána egy ideig maradtak, és utána aztán mindenki eltűnt. A laikus testvérek is mindenki elkerült a házba.
Édesapát elmozdították az iskola, a katolikus polgáriskola éléről. Taníthatott azért?
Nem, akkor odána örült, hogyha ilyen segédmunka szintű munkahelyeket tudott szerezni, tehát a Gyöngyösi kisvasútnál, hogy ott a szénnel fűtötték azt a kisvasútot, és akkor ilyen ládákba ő rakta a szenet, és össze kellett azt törnie neki egy kalapáccsal, és akkor fölaprítani a szenet, és akkor utána azokba a ládákba berakták, és úgy kellett beemelni ezt a kis mozdonyokban. Egy ilyen kis vasút volt, és most ilyen játékosnak tűnik, de hát az egy nagyon komoly gőzgép volt tulajdonképpen, és hát ennek a munkának a végzését.
De mi volt az ő bűne? Az, hogy katolikus iskolának az igazgatója volt? Vagy pedig valamit ráfogtak még ezen kívül?
Nem volt ő elítélve, hanem csak nyugdíjba tették.
Értem.
Nyugdíjas volt, akkor már, hát ez a nyugdíj az nem merem kimondani, hogy hány forint volt. Én amikor már eszemmel fölfogtam, hogy a pénz az mit is jelent, hát olyan 300-ban hány forint volt. Hát mi hatan voltunk testvérek, ahhoz képest ez így elég, hogy mondjam, akkori viszonyok között is egy nagyon szerény megélhetési alap volt. Pontosabban ebben nem lehetett megélni. Tehát az egy, mondhatnom így visszamenőleg, akkor én ezt nem éltem.
De az ő nyugdíjazása azért büntetésszámba ment, nem?
Persze, és tisztességes munkahelyet nem tudott elfoglalni, tehát ha valahol ő tényleg valahol befogadták egy olyan vállalatnál, ahol esetleg hát, szellemi munkát végezhetett, akkor mindig volt egy...
Utána nyúltak,
és akkor nem engedték. Mm-hmm. Tehát volt éjjeli őr, volt ilyen széntörő a vasútnál, kisvasútnál. Aztán érdekes, hogy voltak ilyen erős kommunista személyek, akik segíteni akartak nekik, alkalmazták fizikai munkára, de azt a fizikai munkát más végezte, ő pedig egy ilyen irodai tevékenységet folytatott. Nem beszél...
Tehát papíron fizikai munkás volt, de valójában szellemi kapacitását hasznosíthatta.
Igen, olyannyira, hogy ugye neki az anyanyelve a német volt. Úgyhogy mikor szükség volt tolmásra, akkor nyilván nem a segédmunkást vették elő, vagy azt a fizikai munkást, hanem őt, alkalmazták ilyen feladatokra is.
Mert az érdekesség kedvéért mondom, hogy nézegettem régi Mátra térképeket, tehát most egyetlen egy kisvasútvonal van, ami megy Mátrafüredig, de több kisvasútvonal volt a te idődben, vagy te gyerekkorod még talán, vagy legalábbis kettő.
Igen, ezek még a Gyöngyös-Solymos felé is volt, és az valóban fölment egészen a Gajatető aljáig. Uh-huh. És ez egy ilyen ipari vágány volt, fa és kő szállítására használták, mert kőbányák voltak, mindkét irányba voltak kőbányák, tehát Mátorfüled Farkasmánynál is volt, de az egy kicsit messze esett, uh-huh. De ez pont a kőbányákhoz ment, a solymosi kőbányának a termékeit szállított el.
Hat gyerek volt a családban.
Hat testvérem van. Én a élők között a negyedik vagyok.
Előről vagy hátulról?
Előről számolom a negyedik, igen. Tehát három fiú, három lány.
Zarándokoltatok-e gyermekkorodban, Szentkútra vagy valahova?
Én a nagyobbak közül, a testvérem közül voltak, de én nem jutottam el.
Tulajdonképpen te úgy kerültél az esztergomi gimnáziumba, Ferences gimnáziumba, hogy nem volt esélyed máshol tanulni, mert nem vettek volna fel, mint osztályidegent. Jól emlékszem?
Ez pontosan így volt. A nővérem, aki a közöttünk a legokosabb volt, és a legélesebb eszű, és azt hiszem, hogy ha matematikus lett volna, akkor zseniális matematikus lenne belőle, nem jutott gimnáziumba. Tehát ő elkezdte a gimnáziumot Budapesten, amikor 1948-ban, és akkor utána, mikor el kellett hagyniuk az apácáknak azt a iskolát, akkor ő is hát ilyen szempontból utcára került, mert nem tudta hol folytatni. Akkor 10 éves korában valami könyvelő tanfolyamot végzett, és akkor így állásba került, és édesapám mellett ugye családföntartói szerepet vitt 16 éves korától kezdve. Tehát gyakorlatilag hát őneki köszönhetjük, hogy a család így a édesapámnak a nyugdíjából, meg az ő fizetésében valahogy ugye tengette az életét. És a következő testvérem, illetve kettő is, ők beadták kérelmüket a Gyöngyösi gimnáziumba, de nem vették fel egyiket sem. Aztán, hát utána már én következtem pár év múlva, 56-ban, akkor már én nem is jelentkeztem oda.
Ha nem a Ferencesekhez jelentkeztél. Az embernek a gyermekkora, akármilyen mostva körülmények között zajlik is, inkább szép emlékekből áll. Csak utólag gondoljuk, hogy ott minden szomorú volt. Milyen gyerekkorod volt?
Hát én nem vettem ebből a nagy nyomorúságból semmit észre. Egyszer-egyszer volt olyan sokkoló élmény, ami hát számomra emlékezetes marad. Édesanyámmal mentünk valahová, már nem tudom hol, este, hogy 7-8 óra felé volt, emlékszem rá, és akkor összetalálkoztunk egy idős asszonnyal. Tehát egyszerű asszony volt, nem különleges, mit tudom, milyen képzettséggel, még történészi adottságokkal, vagy képzettséggel rendelkező valaki volt, és édesanyámnak panaszolta, hogy hallotta-e, nekünk nem volt rádiónk természetesen, hallotta-e, hogy mit mondtak be a rádióban. Hát mit, és akkor mondta, hogy Rákosi lett miniszterelnök. És ez az asszony ott zokogott az utcán. És én ezt nem tudtam fölfogni, hogy most itten millió az, de tudtam, hogy valami nagyon rossz. Úgyhogy ilyen élmények maradtak meg számomra. Vagy az iskolai élményeim is voltak persze, amikor megalapították az úttörőt. Hát az egy különleges helyzet volt, ezt nem tudtuk, hogy mi az az úttörő. A tanítónéni az egy olyan félelmetes kinézetű, meg nézésű tanárnő volt. Én nem tudtam, hogy mi a háttere, és erősen, ami szokatlan volt abban az időben, erősen festett volt az arca. Aztán fölnőtt korban tudtam meg, hogy ez orosz katonáknak volt az áldozata a húgával együtt, 19 éves korában, és hát a húga az események után, amelyek érték, azok a sokkoló események, azok az fölvágta az elejét is meghalt. Ő pedig hát állandó idegrendszeri és hát egyéb gondozásra szorult. Tehát sokszor hiányzott az iskolából ez a tanítónéni, és ez még azt hiszem abban az időben volt, mikor édesapám igazgató volt. Már akkor nem nagyon járt be az iskolába, valamilyen oknál fogva. Tehát akkor őt már, amennyire lehetett, már ki volt küszöbölve, és akkor ez a tanítónéni, ez megszervezte az úttörőt, mert akkor úgy látszik, ki volt adva. És hát ki akar úttörő lenni. A cserkészetről hallottunk, de hát ez is olyannak ígérkezett így az elmondás alapján. Én már nem voltam cserkész, a bátyáim már még voltak.
Hát, 46-ban feloszlatták a Cserkész Szövetséget.
Igen, de én már ebben csak hallomásból ismertem, és akkor... Hát mindenki ment. Én meg nem mertem bejelentkezni. Az osztályban voltam, vagy 40-valahányan, és akkor mindenki úttörő lett, hát én nem mertem, mert hazamegyek, és majd megkérdezem. Hazamentem, és ott bőgtem édesanyjának, ebben azt mondta, hogy ne legyél úttörő. Hát aztán mondta, én meg mondtam, sírtam a magam, és édesanyjám elveszítette a türelmét, eredj innen, ahova akarsz, menj úttörőnek, és akkor én visszamentem. Na és akkor megtörtént, hogy már ott volt még együtt az egész osztály, kiosztották a szerepeket, és akkor, hogy nekem is jutott valami hirtelen valami feladat, ilyen spárgagyűjtő lettem, hogy az úttörőben ilyen tisztséget viseltem.
Spárgagyűjtő.
Igen, tehát ilyen feladatokat osztogatott ki a tanítónéni. Na most akkor, hát meg voltam elégedve magammal, egy kicsit bántott, hogy édesanyám nem rajongott az ügyért, és akkor... Nem történt semmi az úttörőségem belül, de otthon szóba került. Otthon mindig valami beszélgetés volt az étkezés közben. Én már akkor annyira előre haladtam korba is, ugye, méretekbe, hogy már fölértem az az asztalhoz, amit a fölnőttek vettek körül, vagy testvéreim is, meg aztán nagyapám, édesapám. Édesanyám sose jutott közöttünk, ő csak fölszolgált. És akkor volt a kicsiknek egy kis asztalok, én már onnan kinőttem, ez nagy előrehaladás volt, ugye?
Ez volt a macska asztal.
Az volt, igen. Na és akkor, hát én utána nem tudtam bekapcsolódni a beszélgetésbe, csak hallgatóztam mindig, és akkor szóba jött az úttörő. És akkor édesapámat elmondott a testvéreimnek, meg aztán étkezés közben, ez volt a szöveg, hogy hát ezek kommunisták lesznek az úttörők, és arra lesz ez most a gyerekeknek a fölkészítése. Hát én az elakadt a lélegzetem, én nem szóltam senkinek erről otthon, hogy most akkor én is ilyen kommunista leszek. Nem tudtam, hogy mi a kommunista, csak tudtam, hogy annál rosszabb nincsen. Azt tudtam, hogy az valami szörnyűség. És akkor hát elmentem a tanítónéni, vagy az osztályba, és akkor mondtam a tanítónéninek, mikor ott éppen körülvették többen is az asztalba a katedra körül, hogy én kilépek az úttörőből. És akkor a tanítónén ezt tovább vett. Igen, ám, de én ezzel nem elégedtem meg, hanem mondtam egyik gyereknek, hogy képzeld el, hogy az úttörők lesznek a kommunisták. Az a gyerek elsápott. Rögtön szaladt oda. Igaz, amit a Reisz mond, hogy az úttörők lesznek a kommunisták. Tanítónéni akkor így rám nézett az amúgy is félelmetes szemeivel, kimeresztette, és akkor láttam, hogy itt valami nagy baj van. Úgyhogy édesapám már aznap természetesen értesült a dologra, és mondta neki a tanítónéni, hogy itt milyen tevékenységet folytatok az osztályba, és akkor...
Osztály idegen az osztályban.
Igen, és akkor tudom, hogy édesapám ott mondta, hát a gyerekeket nem lehet beszélni itten, akármit, ugye, mert az ki fogja majd kukorékolni, amit itt hall az asztalnál, és akkor én ottan nagyon-nagyon degradálva lettem, ugye, de hát azért örültem, hogy kimenekültem ebből a szörnyi állapotból, hogy most én úttörő leszek. Nem is lettem úttörő többet.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Az ezévi Hitpajzsa díjas Reisz Pállal hallhattak beszélgetést, amelyet 2017-ben aranymiséjekor rögzítettem. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrainé Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival Jézus nagy örömhíréről és a 8 boldogságról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Mennyei atyám, minden egyes reggel, amikor felébredek, tudom, hogy az a te ajándékod. Még ha fájdalom is van a testemben, és a terhek nehezednek az életemre, a szívem mélyén tudom, te vigyázol rám. A szereteted a viharban is csendes erőm. Nem tagadom meg a hitemet, mert te tartasz meg engem. Hiszek benned, Istenem, és bátran kimerem mondani, hogy soha nem hagysz el engem, és nagyon szeretsz, tudom és érzem. Köszönöm neked a hitemet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, a mai napon Jézus nagy örömhíréről fogunk beszélgetni, és biztos vagyok benne, hogy amikor valami nagy öröm ért titeket, meg minket, szeretnénk elmondani mindenkinek, aki kedves számunkra. Néha azonban alig találunk szavakat, ilyenkor hasonlatokat szoktunk használni. Például annyira boldog vagyok, vagy szárnyal a lelkem, vagy már fél méterrel a föld fölött járok, vagy még milyen kifejezések jutnak eszetekbe, mit szoktatok mondani, amikor nagyon boldogok vagytok?
Hogy velem van az Isten.
Hogy annyira jó érzésem van, így van. Sok más kifejezés is van annak érzékeltetésére, hogy valami rendkívüli öröm ért bennünket. Jézus már a legelső beszédében, amikor a názáreti zsinagógában szólt arról, hogy örömhírt szeretne átadni az embereknek, már akkor elmondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok örömmel van tele a szíve, és később is azt mondta, hogy elközelgett az Isten országa. Ez mit jelent, hogy elközelgett az Isten országa?
Vagyis közel jött hozzánk, itt van köztünk Isten. Az ő ereje és akarata működik mindazokban, akik elfogadják az üzenetét.
Aki megtér, boldog és teljes életet élhet. Igazából ez jelenti azt, hogy az Isten országa itt van köztünk, mert boldog és teljes életet élhet, illetve mit jelent még az, hogy itt van Isten országának örömhíre?
Isten országának polgára lehet.
Így van. Jézus nagyon-nagyon sokszor beszélt arról, hogy milyen az Isten országa. Ugye nagyon sokszor mi elképzeljük valahogyan az Isten országát. Én nagyon-nagyon sokszor szoktam azon gondolkodni, én magam is, hogy milyen lehet az Isten országa, milyen ország a mennyország. És akkor mindig arra gondolok, hogy ott már nincs ez a vitatkozás, nincs ez a veszekedés, nincsen a fájdalom, a szomorúság bennünk, hanem Isten országában, mivel Isten jelen van, ott nincs ok arra, hogy már mi szomorúak legyünk. És az is eszembe szokott jutni, amit a Szentírásból olvasok, hogy akkor majd a szemünkről letöröl majd az Isten minden könnyet, és hogy akkor már sem könny, sem fátyol nem borítja majd el így a tudatunkat és a szemünket, hanem színről színre láthatjuk az Istent, és ami ma még titok a számunkra, és amit nem értünk, hogy mi miért történik körülöttünk, ezekre mind-mind fény derül. Tehát mindent meg fogunk tudni érteni, és meg fogjuk tudni tapasztalni, azt, hogy Isten az életünk során melyik nehézséget vagy melyik örömet miért adta, és minden kérdésünkre meg lesz a válasz. És Isten jelenlétében valóban boldogok leszünk. És nagyon sokszor van az is, hogy tudjátok, biztos így van veletek is, vagy köztetek is, hogy szokták így várni az emberek, vagy szoktok arról beszélni, hogy milyen a mennyország, ti szoktatok róla esetleg, vagy gondolkodtatok már rajta, hogy milyen ország a mennyország?
Igen.
Szerinted milyen?
Sok jó cselekedet van benne.
Hogy ott csak boldogság van, nincs veszekedés, ki vannak békülve egymással, csak jó van, semmi rossz.
És a mennyország, ugye azt is tanultuk már, hogy ez nem egy hely, hanem mit mondtunk róla, hogy mi a mennyország?
Állapot.
Vagyis minek az állapota? Minek az állapota?
Az örök boldogságnak az állapota.
Így van. Ez az örök boldogság, amit mond a Szinti, ez egy picit már itt van a földön. Mikor szoktuk érezni, hogy itt van a földön a mennyország, vagyis az örök boldogság állapotában van a lelkünk? Amikor ilyen földön túli boldogságot érzel, amikor szárnyal a lelked, amikor azt gondolod, hogy hú, most annyira boldog vagyok, hogy így kicsordul a lelkem, annyira nagyon boldog vagyok. Ez sokáig szokott tartani, ez az érzés?
Nem.
Itt a földön nem. De most már értitek, amit akarok magyarázni, hogy ami itt a földön még nagyon picit érzékelhető, és nagyon rövid ideig tart, az az örökké valóság állapotába, az meddig fog tartani?
Örökké.
Így van. És Jézus sokat beszélt erről. Miért tudott Jézus beszélni a mennyországról, és arról, hogy milyen az Isten országa, és mi az örömhír? Miért tudott róla beszélni?
Ő az Isten egyszülött fia.
Így van. Tehát Jézus sok beszédet mondott, kiváló szónok volt, és az emberek őt nagyon szívesen hallgatták. Prédikációi közül kiemelkedik a hegyi beszéd. Hol hangzott el ez a hegyi beszéd?
Galileában. A Genezáreti tó partján hangzott el.
Ma egy liget és egy szép templom emlékeztet arra minket, hogy ez az esemény ezen a helyen történt. Jézus mit mondott a hegyi beszédben?
Jézus olyan útmutatásokat adott a hegyi beszédben, amelyek mind a mai napig utat mutatnak a hívő embereknek.
Boldogok vagytok, szegények, bennetek szerény a lélek. Tétek az Úr palástja, mennyországa, s a földi hívság mond mit ér. Ha örök élet lesz a vér, boldogok ti, kik most sírtok, mert csak napi gonddal bírtok. Majd nevettek, s az nevethet, aki végül illanó kedved mond mit ér, ha örök élet lesz a vér. Szelídek, boldogok vagytok, nem győzködtök, ha csarkodtok. S így lesz végre földre, égre hatalmatok, percnyi dicsőség mond mit ér, ha örök élet lesz a bér. Boldogok, kik szomjúhozzák, tudni mi a jog igazság. Őket megelégíti a mennyek Ura, s ha perbe fognak hitedét, majd örök élet lesz a vér. Boldogok a könyörülők, kik nem bosszúért lihegők, mert azoknak harag napján irgalmaznak, s tudd, hogy nagy lelkű tetted ért. Az örök élet lesz a vér. Boldog, aki tiszta szívvel telítődik szent lélekkel. Őt az Isten hazavárja mennyországba, lásd újra születésedért, az örök élet lesz a bér. Hosszú tűnők, a békességre igyekvők, mert te hitben ők az Isten katonái, s hidd, hogy az áldozatuk él, az örök élet lesz a bér. Az én atyámért, igazságért, s ne nézd, minek mi az ára, övék a mennyek országa.
A hegyi beszédet 8 mondat vezeti be, melyek mindegyike valamilyen boldogságról szól. A mondások első fele egy-egy magatartást jelöl, a második rész pedig megmutatja, hogy Isten országa hogyan válaszol erre. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.
Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok. Így üldözték előttetek a prófétákat is. Isten országának beteljesülését Jézus hozta el. Aki egyedül Istenre épít, vagyis semmilyen nincs rajta kívül, elnyeri ezt az országot. Azt mondja Jézus, hogy aki sír, Jézus által vigasztalást nyer. Érdemes végigmenni a boldog mondásokon úgy, és megnézni, hogy milyen viselkedést vár el tőlünk az Isten, és hogy milyen jutalmat nyerhetünk el ilyen módon az ő országában. Ha ilyen szempontból nézzük meg ezeket a boldog mondásokat, akkor szeretném tőletek is megkérdezni, hogy nektek mi tűnik fel elsőként. Tőled, neked most mit üzen az Isten? Milyen viselkedést vár el tőled az Isten?
Legyen tiszta szívű.
Boldogok a lélekben a szegények, mert övék a mennyek országa.
Tehát úgy érzi, Tifi, hogy a lelki szegénység az, amikor nincsen semmije meg senkije valakinek, csak a hite, csak az Isten, annak az a jutalma, hogy majd övé lesz a mennyek országa, az örök boldogság. Ilyen szempontból kérdezem akkor, hogy neked melyik boldog mondás az, amit most leginkább megérinti a szívedet, és milyen viselkedést vár el tőled Jézus?
Boldogok a békességben élők, mert Isten fiának hívják majd őket.
És te is úgy érzed, hogy tőled azt várja Isten, hogy békességben élj. Roli?
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Tehát mit vár tőled Jézus?
Szelíd legyek.
Szintike?
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
Tehát mit vár tőled Jézus?
Az, hogy ezen a földön lévő emberek ne legyenek szomorúak.
Így van, és mi lesz ezért a jutalmad?
Hogy engem is meg fognak vigasztalni.
Jézus még nagyon sokszor mondott beszédet, és nem csak a 8 boldogságot mondta el az embereknek azért, hogy megértsék, hogy milyen lehet az Isten és milyen az Isten országa, hanem példabeszédekben beszélt, tanította Jézus a népet. Beszélgessünk arról, hogy milyen példabeszédeket ismertek. Mindenki mondjon 2, jó?
Példabeszéd a jó pásztorról. Példabeszéd a szívtelen szolgáról.
Példabeszéd az okos és balga szűzekről. Példabeszéd az irgalmas szamaritánusról.
Példabeszéd a szemben lévő gerendákról. Példabeszéd a szőlőmunkásokról.
Példabeszéd az elveszett garasról. Példabeszéd a gonosz vincelléről.
Példabeszéd a farizeusról és a vámosról. Példabeszéd az adóról.
Példabeszéd a talentumokról, és Jézus példabeszédet mondott a 2 fiúról. Ezek azok a példabeszédek, amelyekben Jézus azt fejtette ki, hogy milyen az Isten országa, és milyen tulajdonságai vannak az Istennek. Ezeket a példabeszédeket azért jó ismerni, és örülök neki, hogy ilyen sokat fel tudtatok sorolni, mert ezáltal ismerjük meg teljesen, és tárja fel magát nekünk az Isten, hogy milyen ő valójában. És az Isten képünk ezáltal nagyon-nagyon sokat tud formálódni, hiszen megtapasztaljuk és meglátjuk, hogy az Isten mennyire irgalmas, milyen jóságos, és mennyi szeretet van az emberek iránt, és nem csak az emberek iránt, hanem mi irántunk is, hogy az Isten minket végtelenül és minden emberi értelmet felülmúlóan szeret, ezek a tulajdonságai tárulnak fel számunkra, hogyha ezeket a példabeszédeket elolvassuk. Nézzük meg, hogy mi az az atyai ház. Mit jelent ez a kifejezés?
Az atyai ház kifejezés otthonunkat, a családunk, őseink lakhelyét jelöli.
Mi jut eszedbe róla?
Biztonság, emlékek, szeretet, közösség, meghittség.
Így van. Jézus üzenetének nagyon fontos eleme, hogy Isten országa nem a felhők fölötti menny, hanem annak az Istennek az otthona, akit így szólíthatunk meg, hogy atyánk. Ez a mi igazi atyai házunk, ahol mindannyiunknak van egy szobája, egy szeretetből előre elkészített hely. Az Úr imája a hegyi beszéd szívében van, ez az imádság, amelyben Jézus azt kéri a tanítványaitól, és azt kéri a követőitől, hogy ne bőbeszédűen fecsegve, hanem összeszedetten és szívből imádkozzanak. Hogyan szól az az imádság, amelyre Jézus tanította meg az embereket?
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Így van. Ezt az imát tanította Jézus az apostoloknak, és azt mondta, hogy ezt imádkozzuk mi is, akik hiszünk benne. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy a mi atyánk imádságnak melyik mondata szól a megbocsátásról?
És bocsásd meg vétkeinket.
Aztán még?
Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.
Így van. Mit akar ez üzenni nekünk itt a nagy bőjt első napjaiban? Mire kell törekednünk a Szent 40 nap során is, és mire próbál Jézus tanítani minket?
Hogy megbocsássunk az embereknek, akik rosszat tettek.
Könnyű mindig megbocsátani?
Nem.
Ki szokott oda menni megbocsátani legelőször, amikor valaki összeveszik valakivel valamin? Mit gondoltok, mindig az, akinek igaza van, vagy hogy szokott ez lenni?
Akivel tették a rosszat.
Aki okosabb, és aki jobban ki akar békülni az emberrel, neki van nagyobb szíve.
Van értelme veszekedni? Van igazság itt a földön?
Nincs.
Mert miért nincs igazság a földön?
Mert Krisztus az út, az igazság, és az élet.
Ki szokott megbocsátani a másiknak? Az, akinek igaza van?
Az bocsájt meg először, akinek a szívében sokkal több szeretet van a másik iránt.
Törekedjünk arra, hogy tudjunk megbocsátani egymásnak, törekedjünk arra, hogy ne a saját igazságunkat keressük, hanem a békesség kedvéért, azért, hogy a körülöttünk lévő emberek boldogok legyenek, legyünk képesek lemondani a saját igazságérzetünkről, a saját igazságunkról, és az Isten országának igazságát keressük életünk minden napján, itt a nagybőjtben pedig különösképpen. Így áldjon meg és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Út igazság, út élet, út igazság, út élet.
Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Sötétségben éltem én, és te eljöttél elém. Ne hagyj a magány szigetén, mikor halványul a fény. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Hogyha elborít az árny, egyedül téged hív a szám. Te vagy a biztos útirány, veled meglátom hazám. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.